Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! Legutóbbi katekézisemben a gondunkat viselő jóságos mennyei atyáról szóltam, de teljesen a témát nem merítettem ki. Isten a mi atyánk! Hallottuk a fönséges tanítást az Úr Jézus ajkáról. Atyánk, aki nagy-nagy szeretettel gondozza gyermekeit, és gondviselő akaratával irányítja sorsunkat. A Szentírás lépten nyomon beszél a gondviselő Istenről. Beszél már az Ószövetség is. A Bölcsesség könyve 11. fejezetében ezt olvassuk. Atyám, a te gondviselésed kormányoz. Jézus Sirák fiák könyvének pedig a 11. fejezetében jó és rossz élet és halál, szegénység és tekintély Istentől jönnek. Ugyancsak a Bölcsesség könyvének a 6. fejezetében ezt olvassuk. Ő teremtett kicsint és nagyot, és ez a lényeg, és gondját visel mindeneknek. Még fönségesebb vonásokat ad az újszövetségi szentírás a gondviselő Istenről. A zsidókhoz írt levél, a kolosszei levél így beszél, hatalmának igéjével mindent fönntart. És a Máté evangélium a 10. fejezetében nem, de két verevet egy garasért adnak. És egy sem esik le közülük a földre, a ti atyátok nélkül. Ne féljetek tehát, sokkal többet értek ti a vereveknél. A gondviselő istenség azonban nem csak fölemelő tanítás a szent hitünknek, hanem sok esemény mond annak ellene is. Hányan fakadnak Isten ellen méltatlankodva, hányan törnek össze hitükben, amikor csapások érik őket az életben, mikor látják a bűn diadalát és a becsület letiprását. Hol itt a gondviselés? Kérdik keseredetten. Hol marad itt a mennyei atya gondoskodása? Éppen ezért szükségesnek látom, drága jó testvérek, hogy még egy katekézisben igyekezünk elmélyíteni a gondviselésbe, Istennek örök tervébe, amely szerint a világot végső célja felé vezeti, elmerülni. Úgy gondolom, hogy sok kétel és kifogás eloszlik, ha helyesen felelünk két kérdésre. Hogyan értsük az isteni gondviselést, és a másik pedig, hogyan ne értsük. Az első kérdésünk tehát az, hogy mit jelentenek a Szentírásnak fönt említett kifejezései, amelyek a gondviselésről szólnak. A kérdés már Szent Ágostont is foglalkoztatta, és jobb választ ma sem tudunk adni, mint amit ő adott. És a válasz ez, Isten nem úgy tesz a világgal, mint az építész az általa épített házzal. A kész ház már megáll magában is, építész nélkül is, de a világ egy pillanatig sem maradhatna meg Isten állandó, fönntartó tevékenysége nélkül. Sok látjuk kifejezésre ezt a gondolatot a festőkvásznál is, hiszen egy idős ember képében festve kezében tartja a földgömböt. Persze ez a kép túlságosan emberies gondolkodásból fakad. Isten nem kezében tartja a világot, nincs is keze, hanem teremtő akaratával létben tartja, létét megtartja. Mit értünk tehát a gondviselés alatt? Istennek az a tevékenységét, amelyel a teremményeket az általa elébük írt cél felé vezeti. Jól értsétek meg, testvérek, az Isten által elénk tárt, vagy elénk írt, számunkra előírt célról van szó. Ezt kell elérnünk. Ennek elérésére vezet a gondviselés, nem olyan célok felé, amiket a mi szűkös látókörünkben földies gondolkodásunkkal magunknak kieszelünk. Izaiás próféta 55. fejezete 8. verse mondja, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. És ha visszagondolunk annak idején, hogy a katekizmusban tanultuk, legalábbis mi az idősebb generáció, mert a mai katekizmusban már nincsen benne ez a kérdés, az egyik kérdés, vagy a legelső kérdés az, hogy miért is vagyunk a világon, nem azért, amit mond a nagy magyar író, hogy valahol otthon legyünk benne, ez is, de a lényeg, amit a katekizmus megfogalmaz, azért, hogy Isten megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk, vagyis végső célunkat elérjük. Aki tehát így helyesen érti a gondviselést, nem csak hogy kételkedni nem fog benne, hanem alázatos szívvel fogadja azt saját életében is, és lépten nyomon észre is fogja venni. Ez tiszta csoda, testvérek, mikor különböző helyzetekből megszabadulunk, vagy váratlanul valami nagy szerencse ér bennünket. Pedig nem ez a tiszta csoda. Alig van meglett ember, aki nem érett ésszel és élő hittel visszagondol régi élete eseményére, föl nem kiálthatna. Tiszta csoda, hogy az Úristen engemet egy életen át vezetett. Mikor régi életemben ez történt velem meg az, és aminek célját akkoriban még csak nem is sejtettem, íme most mi világosan áll előttem, hogy mit akart az Isten azok által elérni. Érett ésszel, visszatekintve életünkre, belátjuk, hogy az isteni gondviselés azért hozott össze az életben nehéz természetű emberekkel, hogy azoknak gyengéi alkalmul szolgáljanak a mi lelkünk lendületes érlelésére. Ez a túlvidám ember például azért küldte mellém, hát kiegyensúlyozza. Azt a másikat, aki sokat kritizál azért, hogy legyen, aki megmondja az igazat, az önismeretre nevel. És ezt, aki a bűnre kísért, ez meg azért, hogy el ne bízzam magamat, hogy lássam, mi messze vagyok még attól, aminek lennem kellene. És ezt a kiállhatatlant, hogy önuralomban gyakoroljam magamat, és ezt a megszóló alamuszit, hogy mutassam, tudok-e nagylelkűen megbocsátani, és azt a nyomorékot, hogy hálás legyek egészségemért, és az a szentet, hogy elszégyeljem magamat. Bizony, drága testvérek, ha hozzászoknánk ahhoz, hogy minden emberben, akivel az élet összehoz, Isten követét vegyük észre, sőt, tovább megyek, ha hozzászoknánk ahhoz, hogy nem csak az emberekben, hanem minden eseményben, fájdalomban, csapásban megkérdezzük, mit akar tőlem ezzel az Isten? Milyen bálványoltárt lerontani szívemben? Milyen csalódástól megmenteni, milyen bűnös hajlamot kitépni, milyen új erőt kelteni fel bennem. Ha ezt megkérdeznük, akkor minden nap éreznünk magunkon az isteni gondviselés erejét, és lennénk valóban hívő keresztények, akik jó vagy bal sorsban egyforma melegséggel tudják megcsókolni a mennyei atyának láthatatlanul vezető szent kezét, akik őszintén el tudják imádkozni Pascállal: Uram, te nem vagy kevésbé Isten, mikor próbára teszel és büntetsz, mint amikor vigasztalsz és irgalmasságot gyakorolsz. Csodálatosak az Úr útjai. Néha rettenetesen összekúszáltnak érezzük egész életünket, és magunkra hagyatottságnak nyomasztó érzete folytogat. Mindenki ellenünk van, minden összeesküszés látszat ellenére. Mi jó, ha ilyenkor el tudjuk imádkozni: hiszek a mindenható Atyában, annak az Istennek, aki ott fönn a csillagok millióit irányítja, emberi értelmet fölülmúló tervek szerint, annak bizonyára velem is van terve, még ha nem is látom. Most nem látom, de valaha meg fogom látni. Csodálatosak az Úr tettei, mikor az ember benne sodródik a napi történések áradásában, könnyen elhomályosodik előtte az Isten vezető keze. De évek múltán talán már őszülő fejjel aztán észrevesszük, mi sajátságosan vezetett is Isten atyai gondviselése. Csak egy egészen új példát mondok erre, mikor az orosz összeomlás bekövetkezett a Moszkvai Egyetemen működött a krisztallográfia jó nevű tanára Artemjev. Előbb Szentpétervárot volt segédtanár, később a Varsói Műegyetemen tanár, végül Moszkvában egyetemi tanár. A forradalomban elveszett minden vagyona, magának pedig idegenbe kellett menekülnie. Be tudjuk-e magunkat képzelni annak a férfiúnak lelki állapotába, aki tekintélyes állását, vagyonát, hazáját vesztette? Nem zúgolódhatott volna-e? Nem esetett volna kétségbe? És alig egy évvel azelőtt Bécsben a papszentelő püspök előtt egy idős férfiú borult le az oltár lépcsőjéhez, hogy megnyerje kezéből az egyházi rend szentségét. Artemjev volt az egykori moszkvai egyetemi tanár, akit hazátlansága elvetett elő Berlinbe, majd Bécsbe. Itt megismerte a katolikus vallást, amiről a görögkeleti otthoni környezetben talán soha nem is hallott volna. És hosszú lelki érés és fejlődés után katolikussá és pappá lett. Mi csodálatosak az Úr útjai, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Ez volna az válasz az első kérdésre, hogy hogyan értsük az isteni gondviselést. Egy másik történetet is hagyd mondjak el, amely itt történt meg Nagyváradon, amikor 1948-ban bekövetkezett az államosítás, és a régi nemesi családokat minden vagyonuktól megfosztották, és ez a család például több ezer hektár földdel rendelkezett, birtokai voltak. A főutcán kettő palotája is volt, elhurcolták őket a Duna csatornához, államosították a palotáikat, és amikor visszajöttek, nagy kegyesen a saját egykori palotájukba két kis lyukat utaltak ki számukra és családjuk számára, lakbérfizetés ellenében, a egykori saját palotájában. És állást, jövedelmet nem kapott, aztán kapott valami, a férfi valami levéltári állást a városi vezetésnél, és ott tengette életét. És amikor megkérdezték tőle, hogy na, mit szól hozzá, milyen a új rendszerbe dolgozni, akkor a nemes ember azt mondta, a földbirtokos, ha annak idején mi így dolgoztunk volna, réges-régen földőfutókká váltunk volna. És a leányát, aki egy báróhoz ment feleségül, bárónő volt, őt pedig az egyik gyógynövény gyűjtőközpontban alkalmazták takarítónőnek. Egyetemet végzett, több nyelvet beszélő tanárnő. Azt mondotta, egyszer kellett megtakarítsam a kirakatnak az ablakait. Többet nem bízták rám, hanem más az állásom megmaradt, ugyanaz takarítónőként szerepeltem, de más munkát adtak, mert látták, hogy milyen, mit tudok dolgozni. Az édesanyja pedig, a bárónőnek az édesanyja, a földbirtokos asszony, fél normával, tehát fél fizetéssel kántori állást vállalt az egyik váradi templomban csak azért, hogy meg tudjak szerezni magának a mindennapi betűvő falathoz szükséges pénzt. És boldogok voltak. Isten szeretők maradtak, és az Istenbe vetett hitük és bizalmuk átsegítette a sok-sok nehézségen át. És hogyan ne értsük a második kérdés, a gondviselést? Hiszen a gondviselés hirdető legszebb krisztusi szavakat még nem mondtam el. Itt akarom elmondani azokat, mert ezek nem csak a legszebb szavak, hanem a legtöbb ellenvetésnek kitett szavak is. mai ember értetlenül bámul, amikor ilyesmiket hall az Úr Jézus ajkáról. Ne aggódjatok életetekről! Mit egyetek, se testetekről, mibe öltözetek? Nézitek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe nem gyűjtenek, és mégis a mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti többet azoknál? És a ruházatról miért aggódtok? Nézkednek. Pedig a mezei füvet, amely ma van, és holnap kemencébe vetik az Isten, így ruházza, mennyivel inkább titeket kicsinyítőek. Hiszen tudja, ti mennyi atyátok, hogy mindezekre szükségtek van. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, ezek mind hozzáadatnak nektek, olvassuk Szent Máté evangélium 6. fejezetében. Ismétlem, mikor a mai ember ilyeneket hall, először értetlenül bámul, mint borja az új kapura. Hát hol vagyunk? Kiált fel. A csillagok romantikájában, a sivatag remeteségében, tejjel mézzel folyó Kánoánban, ahol fáról lóg az aranyalma és a szőlő. Nem füstöt hányó gyárkémények közt vagyunk-e? Nem ormótlan birkaszárnyák emeletein éhezünk-e? Nem emberek milliói között élünk-e, akik egyetlen gondolatuk, problémájuk, törtetésük, kérdésük, mit lesz velünk, mit eszünk, miből fizetjük a házbért, miből ruházkodunk, és most? Az evangélium azt mondja, hogy mindezzel ne törődjetek. Testvéreim, mondja. Dehogy mondja. Krisztusunk csak azt akarja, hogy tegyük meg a magunkét. De a többit aztán bízzuk Istenre. Igenis dolgozzunk, sorsunk jobba fordulásán. De az Isten vetett gondviselésbe, vetett gyermeki bizalommal és hittel. Mert ha ez nem él bennünk, munkakedvünk is elfonnyad, az örökös aggodalomtól lesz borús a lelkünk. Senki sem gondolhatja, hogy az örökké tevékeny, aktív Úr Jézus sült galambot leső tétlenséget, vagy mohamedán fatalitizmust hirdet, hogy lesz, ahogy lesz, szó sincs róla. Az Úr nem azt kifogásolja, hogy sokat dolgozunk a megélhetésért, hanem azt, ha bizalmatlanok és idegesek vagyunk Istennel szemben. Nem azt írja, hogy a jövőről gondoskodjunk, hanem csak azt, hogy érte, folyton aggódjunk. Mint ha azt mondaná, azt veszem rossz néven, ha egészen elnyelt titeket a földi gond, és nem azt, ha gondotok van, és szorgoskodtok. Hát nem vetem-e fel a mi atyánkban is a kérdést, minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma? Hát nem írja az én apostolom, Szent Pál hat, valaki övére és főképpen házanépére gondot nem visel, az megtagadta a hitet, és alávaló a hitetlennél. Nincs-e benne a 10 parancsolatban is, hogy a szülő gondozzák gyermekeiket, és a gyermekek segítség szüleiket? Gondoskodjanak magukról, de ne legyenek rabszolgája a gondolatnak. A liliumok nem ismerik a sejemgyárakat, nem végeznek divatszabási kurzust, nincs varrógépük, és mégis melyik sejemkereskedő dús kirakata versenyezhetne egyetlen lilium fehér szirmával? És akkor azt gondoljuk, hogy talán rólunk megfeledkezik a jóságos mennyei atya. Ember küzdés bízva bízzál, dolgozzál, de bízzál is. Íme a gondviselés hite lefolytja az ember munkakedvét, dehogy. Isten adott ugyan mannát a pusztában vándorló zsidóknak, tehát gondjukat viselte, de nekik kellett azt összeszedniük. Adott halat az apostolok hálójába, tehát gondjukat viselte, neki kellett ott kihúzniuk, adott Szent Pálnak csodás apostoli sikereket, de mennyit kellett neki ezért verítékezni, dolgozni, szenvedni? Hiszen megadja napi élelmét minden madárkának, de nem rakja a fészkébe. Ezért a madárnak is meg kell dolgoznia. Azt hiszük, hogy a hal, ami mullattatásunkra ficánkozik a vízben, röpköd a madár a levegőben. Nem. Jár az élelem után, és dolgozik. Így szabad érteni a gondviselés hitét. Korán sem azt jelenti, hogy nekünk nem kell dolgozni. Nem jelenti, hogy ölbetett kézzel várjuk a sült galambot. Kedves jó testvérek, Az ószövetségi történetek egyik legmeghatóbb szereplője az öreg Tóbiás, akinek életét nem lehet megindultság nélkül olvasni. Mind szorgoskodik, mind foglalkozik, mind hozza önzetlenül, sőt élete veszélyeztetésével embertársait, a nehéz áldozatokat. És mindezért látszólag mi a jutalma? Mintha az Isten is elhagyta volna, önzetlen felebaráti munkája közben éri a szerencsétlenség, megvakul. De most jön a Szentírás legnagyobb dicsérete. A szerencsétlenségben sem fordult el Istentől, rendületlenül megmaradt az Isten félelmében. Erősnek maradt a csapások közt is, mert hitt az Istenben. Ő pedig még csak azt mondhatta, hiszek egy Istenben. Mi pedig folytathatjuk mindenható atyában. Hiszek a mennyei atyában, azaz rendíthetetlen a meggyőződésem, hogy a világegyetem bámulatos gépezete mögött a világ futását irányító atyai kéz lebeg. Hiszek a gondviselő atyában, azaz szent meggyőződésem, hogy az ember élet nem céltalan komédia, a sír nem végső állomás, a rothadás nem végső forma, hanem a másik házában egy atya vár rám. Atya, aki azt mondja magáról, hogy ő nem a holtak, hanem az élők istene. Ó, hiszem, Uram, hogy gondviselő atyám vagy, és ha nem segítesz, minden megáll. Ha nem segítesz, megáll a szívverés. Ha nem segítesz, belehanyatlik a madár szárnya. Ha nem segítesz, megtorpan a folyó rohanása. Ha nem segítesz, egy féreg meg sem mozdul, levél sem rezdül. De te segítsz engem, mert atyám vagy. Tompan Mihály olyan szépen fogalmazza meg ezt a versében. Volnék bár oly nagy, oly magas, hogy messze csillagok felett hordoznám büszke fejemet. Hová nem ér a szél, a sas, nagyságom földön és az égen, gondviselésed tartaná fenn. Volnék bár oly kicsiny parány, hogy a sziklák apró mohában eltévejedném, mint a vándor kietlen rengeteg homályban tudna. Látna gondviselésed, atyám, bölcs Isten, hála néked. Dicsértessék a Jézus Krisztus.